Nagyon szeretem ezt az éneket, amelyet most énekeltünk. Valahogy olyan tisztán benne van a régi reformátoroknak az a tiszta hitük, amivel Krisztust várták, amikor nagyon, nagyon közelinek érezték az ő megjelenését, és igazi, tényleg tiszta hittel bíztak abban, hogy megbocsátja Jézus az ő bűneiket. És a Sion hegyén valóban ott van az Isten, és bennünket meg akar áldani a templom javaival. Ők még nem tudhatták azt, hogy pár évszázadnak még el kell telnie, és Isten még messze nagyon nagy igazságokat, mély és elrejtett dolgokat fog az ő népének megmutatni, és pontosan a Sion hegyéről tényleg a templom javait szó szerint fogja az ő népének adni, hogy még gazdagodjanak, még erősebbek legyenek, és mi, akik itt a 21. század elején élünk, és most már tényleg különösen mi itt Magyarországon kézzelfoghatóan tapasztalhatjuk meg a hihetetlen változásokat, amire tényleg álmunkba sem mertünk gondolni. Én most azt szeretném úgy a színetek elé tárni, önmagamnak is egyre inkább kapaszkodó, és mindannyiunknak egyre inkább kapaszkodó kell, hogy legyen, amit a mi őseink 1844-ben kaptak, amikor az Isten megnyitotta annak a pár embernek az értelmét és a figyelmét, a zsidókhoz írt levélre terelte, akkor nem csak történelmi méretekbe jelentett ott akkor menekülést, hogy az advent nép egyszerűen megszülethetett, létrejöhetett, hanem tényleg valami olyan erős kapaszkodót Isten adott Isten, amikor a szentélyre tereli a mi figyelmünket, és ugye az imaheti felolvasásunkon is erről volt szó. Nekünk erő kell, hogy jöjjön ebből a tanításból. És most kérlek, hogy nyissuk meg Bibliánkat a Lukács evangéliuma 21. fejezeténél. És a Lukács evangéliuma 21. fejezete Jézus Krisztusnak az úgynevezett apokaliptikus beszéde. Ugye három helyen mondja el Jézus, Mártéban, Márkban és Lukácsban beszél az ő visszajövetelének a jeleiről. És itt a Lukács evangélium a 21. fejezetében mond pár olyan gondolatot Jézus Krisztus, ami első olvasásra ahhoz képest, amiről Jézus az egész 21. fejezetben meg a Máté Márkba is beszél, nem is tűnik olyan nagynak, nem is tűnik annyira veszedelmesnek. De hogyha Jézus Krisztus ezt elmondta nekünk, és ezt a lelkünkre akarja kötni, akkor bizonyára érdemes ezen gondolkodni. Ez pedig a 21. fejezetnek a 34., 35. és a 36. verse. Azt mondja itt Jézus Krisztus, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap, mert mint egy tör úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Ahhoz képest, hogy itt a másik oldalon azt mondja Jézus a 16. versben, hogy elárulnak pedig titeket szülők, testvérek, rokonok, barátok, megölnek némelyeket ti közületek, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ha őszintén belegondolunk, ahhoz képest mi az, hogy vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, vagy az élet gondjainak miatta. Úgy látjuk, hogy ezek azért a kettőt összehasonlítva nem olyan nagy horderejű dolgok. De én azt gondolom, hogy ennek az ideje van most itt a 34., a 35. és a 36. versnek. És hogyha komolyan vesszük azt, hogy ez egy óriási nagy veszély, hogy megnehezedhet a szívünk, és nem mindegy, hogy a szívünk megnehezedik, vagy pedig a szívünk felszabadult marad. Mert a körülmények azok nem fognak változni. Azoknak az életében sem, akiknek megnehezedik a szíve, de azoknak az életében sem változik a körülmény, akinek nem nehezedik meg a szíve. Tehát a körülmények azok adottak lesznek, és azok egyre rosszabbak lesznek, és egyre embertelenebbek lesznek. És egyre inkább érezzük mi is, hogyha őszinték vagyunk, ha kiadnak egy-egy rendeletet, hogy tényleg az embernek az igazságérzete borzong, hogy hát hogy meg lehet ezt csinálni, hát ez semmi nem számít. És az Jézus óva int bennünket, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, mert nagyon nagy veszély van abban, hogyha azonosulunk ezekkel a dolgokkal. Mert úgy folytatja, hogy a dobzódás, a részegség, meg az élet gondja, azok nagyon adott emberi dolgok, és ebben élünk, hogyha bekapcsoljuk a tévét, rádiót, látjuk, hogy a világ erről beszélt. Számomra döbbenetes volt karácsony előtt, amikor hallottam a rádióban, hogy ugye Magyarország van abban a gazdasági helyzetben, ami van, emberi életek dőlnek össze, nem tudják fizetni a fölvett kölcsönöket, és ugyanakkor azt mondják, hogy többet költöttek karácsonyi ünnepekre, mint előtte. És egyszerűen a külföldi elemzők is azt mondják, hogy a magyar nép nem takarékos. A magyar nép a mának élt, ha bejön a pénze, akkor elkölti. És kérik, hogy takarékoskodjanak, legyenek meggondoltabbak. Tehát valahol tényleg ott van, hogy a dobzódás, a részegség, még akkor is, hogy ha nem engedhetném meg magamnak. De ez a világ tempója ezt kívánja. A másik oldalon meg ott van a hihetetlen életgondja, a mindennapi gondok, amelyek nagyon lehúzhatnak bennünket, és azt hiszem, a mindennapi gondok egyre súlyosabbak lesznek majd. És azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, mert ezek adottak lesznek, és az a nap az váratlanul jöhet majd. Az a nap az azt hiszem nem kérdés előttünk, hogy mit ért Jézus Krisztus azon a napon. Mi az a nap, amire itt Jézus azt mondja, hogy váratlanul reáltuk, ne jöjjön az a nap. Mi az a nap? Az ő eljövetele, ugye? Jóel proféciája így fogalmazza, hogy jaj, az a nap bizony közel van az Úrnak napja is, mint a pusztítás, úgy jön el a mindenhatótól. Többször olvastam most Ellen White-nál is azt írja, hogy vessünk, szóval gondoljunk arra, hogy rémületes lesz az Isten kezébe esni. Szóval nem tudjuk fölfogni, hogy mit jelent majd, amikor az Isten ítélni, amikor visszavonja a kegyelem időt. Szóval az egész világunk, az egész létünk azért áll fönt, mert az Isten kegyelemmel elegyít mindent. Félelmetes lesz, hogyha nem lesz kegyelem. Erre Ellen White többször felhívja a figyelmünket, de az Isten mégsem félelemből akar bennünket úgymond üdvözíteni, mert félelemből nem lehet. De a 35. versben azt mondja, hogy mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén vannak. Jézus Krisztus többször mondja, hogy hirtelen, váratlanul fog. Ugye valamelyik ószövetségi profécia mondja is, hogy lemegy a nap délbe. Ez bennünket nagyon nagy óvatosságra kell, hogy nincsen, mert egyik nap telik a másik után, és az ember úgy, hát, ugye mint az özönvízkor, ma is föl kell, nap, holnap is föl kell, de nap se volt eső, ugye ők is ebbe bíztak, ma sem lesz eső, hogy látszata nem történik semmi, és mégis hatalmas dolgok történnek, és azt mondja Jézus, hogy ez tör. Vigyázzatok, mert az a kor, amiben éltek, az egy tör, az egy csapda a számotokra. Minden ember számára az. De hogyha ti számot vettek bizonyos dologgal, akkor ebből ki lehet menekülni. És most nézzük meg a 36. verset, hogy hogyan lehet, azt is elmondta Jézus Krisztus. Azt mondja, vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Azt mondta Jézus, egyetlen egy út van az emberiség számára. Jézus tudja, hogy az egész emberiség nem fog ezzel élni, csak egy nagyon kicsiny rész él ezzel. Azt mondja, vigyázzatok arra, hogy méltókká tétessetek. Tehát mire irányul a figyelmünk? Minden ezen múlik el, ezen dől el. Mert azért a 16. vers ugye azt mondja, elárulnak titeket, szülők, testvérek, rokonok, barátok, megölnek némelyeket. Nem mindegy, hogy melyik csoportba fogunk tartozni, csak két csoport lesz. Vagy akit elárulnak, és esetleg megölnek, vagy az a csoport, aki elárulja, és aki megöli. És én azt hiszem, hogy ez a 34., 35. és a 36. vers dönti el, hogy én melyik csoportba tartozom. Melyik csoportba tart, ezért rettenetes a mi korunk. Nem olyan félelmetes, nem fekete-fehér az igazság, hanem olyan maszatolt. És az Isten lelke kell, hogy vezessen bennünket. És a 36. vers ugye azt mondja, hogy ha ez lesz a gondolkodásunk középpontjába, hogy méltókká tétessünk arra a napra, arra az időre, hogy elkerülhessük mindezeket, és megállhassunk az emberek szín, az ember fiának színe előtt. És most jönne, úgymond, a zsidókhoz írt levél, hogy nézzük meg azt, hogy mi az, ami a gondolkodásuk középpontjába áll azoknak, akik méltóvá akarnak tétetni Krisztus megjelenésére. És most menjünk oda a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéhez, és a 10. fejezetben két verssel foglalkoznánk. Ma. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 19. és a 20. versét olvasnám el. Mivel, hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Mit mond a 19. vers? Azt mondja, mivel, hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre. Itt a szentély melyik részéről van szó? A belsőre, a szentek szentjébe. A szentek szentjébe mi volt? És mi van?
A Fridláda.
A Fridláda. És a Fridládában mi van?
A két
kőtárban. Az Isten törvénye, ugye? És a szentélybe, most egy kicsit gondoljuk végig, hogy a szentélybe ki mehetett be, és hogyan, és mikor. Erről, mint adventisták, mit tudunk? A főpap mehetett be, ugye? A nagy engesztelési napon. Tehát az Isten azt mondta Áronnak és fiainak, hogy akármikor nem léphettek oda be, tehát egy évbe csak egyszer léphetett be a főpap. Ugye ez pedig a 7. hó 10-én volt. Akkor volt a nagy engesztelési ünnep. A nagy engesztelési ünnepet ugye megelőzte a 7. hó 1-én a küldzengés ünnepe. A küldzengés ünnepe az milyen ünnep volt? Felhívás volt, ugye, hogy bűnbánatot kellett tartani Isten népének. A zsidók nagyon-nagyon komolyan vették. Én úgy tudom, hogy mind a mai napig. A zsidók tudatában benne él, hogy ez az ítélet napja, nagy engesztelés napja. És egy könyvben azt olvastam, hogy a főpapnak erre úgy kellett készülnie, hogyha Jeruzsálemtől távol ért a főpap, akkor a küldzengés ünnepére fel kellett neki érkezni Jeruzsálembe, és a templom területén kellett neki laknia. És amikor eljött a nagy engesztelés napja, hogyha idős volt a főpap, akkor vele volt egy fiatalabb főpap is, vagy hát aki segített neki, hogyha esetleg idős révén a nagy engesztelési nap napjára bármi történne vele, akkor az a fiatalabb a helyébe tudjon lépni. Hogyha fiatal volt, akkor egy idősebb volt vele, hogy oktassa őt, és segítse őt abba, hogy azon a napon, 7. hó 10-én semmi hibát el ne kövessen. Újra és újra át kellett neki tanulmányozni, figyelni kellett neki, hogy miután mi következik. Azon az éjszakán, a nagy engesztelési napjának éjszakáján nem volt szabad a főpapnak aludnia, tehát ébren kellett neki tölteni az éjszakát, nehogy véletlenül éjszaka álmába bárminemű tisztátalan dolog történjen vele. Tehát ennyire oda kellett figyelni a főpapnak a nagy engesztelési nap napjára. És amikor eljött az a nap, akkor a főpap hogyan mehetett be a szentélybe? Még mielőtt áldozatot kellett, Júliska mondja, hogy áldozatot kellett neki bemutatni, de még mielőtt áldozatot mutatott be, mit kellett neki csinálnia? Átöltöznie. Tehát le kellett neki vetni a főpapi ruhát, és milyen ruhát kellett felvennie? Fehér ruhát. Fehér ruhát kellett magára húzni, fehér lábravalót kellett neki fölvenni, egy kötővel fel kellett kötni neki a fehér ruhát, és egy hófehér süveget kellett húznia a fejére, ugye? És akkor már így beléphetett a szentélybe? Vagy most jön az, amit Juliska mondott, ugye? Kellett neki áldozni egy tulkot önmagáért, ugye, és családjáért. És azzal a vérrel kellett neki belépni a szentek szentjébe. De előtte úgymond tömjén felhőbe kellett neki burkolóznia, tehát az égő áldozati oltáról elevenszenet kellett neki tenni a tömjénezőbe, és ugye fűszereket kellett neki rászolni, és a hatalmas tömjén füsttel, ami az imádságot jelképezte, azzal léphetett be a szentek szentjébe. De még mielőtt a tulokkal bement volna, még másik két állatot is kellett neki oda, kellett, hogy hozzanak Izrael fiai, ugye? Melyik volt az a másik két állat?
Gyűlérből a bak és a vár.
A két kecskebak, ugye? Az egyik, amiről többször beszélünk, az az Azázelér, ugye? De vajon szoktunk-e beszélni, mennyit beszéltünk azról a másik kecskebakról? Amit minek neveztek? Az milyen kecskebak?
Az
az Úrért, ugye? Tehát akkor ott tartottunk, hogy a főpap belép hófehér ruhába, még mielőtt fővette a hófehér ruhát, tiszta vízzel meg kellett mosakodni, meg biztos nem volt piszkos, de még egyszer tiszta vízzel fővenni a fehér ruhát, a túlkot leülni, ugye tömjén felhővel bemenni a szentek szentjébe, és amikor kijött, akkor kellett neki fogni azt a másik bakot, amelyik az Úrért volt, és annak a vérével ismét tömjén felhőbe belépni a szentek szentjébe, és hinteni kellett neki ugye a Fridláda felé, és a napkereti része, utána pedig hétszer is kellett még a Fridláda felé hinteni. Szerintetek mit jelentett ez a másik bak, ez az Úrért? Mi különbség volt a tulok, amit önmagáért vitt, és mi különbség volt ez a másik, amit az Úrért kellett neki bevinni? És hinteni vele a Fridládára és a Fridláda felé. Mi különbség van a kettő között?
Az egyiket az önmagáért tette, a másiknak Krisztus áldozatára.
A másikat a mélyikben.
Igen.
Előre.
Igen, nagyon jó ez így. Igen. Azt jelképezte. De miért kellett ezt neki bevinni?
Hát mert volt a törvény a szentek szentjébe. És a törvény meg Krisztus áldozata a kegyelem. A törvény meg a kegyelemnek együtt kell.
Nem léphetett be vér
nélkül. Az igen, az rendben van. Vér nélkül, ugye, mert miért nem léphetett be vér nélkül? Igen. Tehát amikor a főpap belépett a szentek szentjébe, és megáll, bele tudunk ezt gondolni, hogy mit jelent, hogy megállt a Fridláda előtt? Mit mond az Isten törvénye? Aki megszegi az Isten törvényét, az halállal kell, hogy lakoljon, ugye? A főpap pedig Krisztust és a népet ábrázolva, egy személybe, egy évbe egyszer, vérrel a kezébe belép a szentek szentjébe. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, amikor a főpap szolgált ezen a napon, az első sátorban, tehát a gyülekezet sátorában senki nem tartózkodhatott benn. És úgy írja az a könyv valószínűleg azért, mert a függöny, a kárpit ketté volt, el volt húzva. Tehát be lehetett látni a szentek szentjébe, még véletlenül, és ugye ott léviták segítkeztek a főpapnak, azok ott szolgáltak ugye a gyülekezet sátorába, de a nagy engesztelési napon senki nem lehetett az első sátorba. Még véletlenül se lásson be oda olyan személy, aki nem készítette magát úgy el, mint ahogy a főpap elkészítette, mert különben meghalt volna. Meghalt volna, mert az Isten törvénye előtt állt a főpap, és a törvény azt mondja, hogy ha te vétkeztél ellenem, akkor meg kell, hogy halljál, ugye? És a főpap mégsem halt meg, mert vérrel ment be a szentek szentjébe. De még mindig nem tisztáztuk ki, hogy akkor az a másik vér, az milyen erővel bírt ott. Mit jelent a nagy engesztelési nap? Miért volt az más, mint a többi? Hiszen az év minden napján, bármikor, ugye mindig ment az égő áldozat, a reggeli és az estéli áldozat, és a bűnbánó bűnösök bármikor odajárulhattak a templomhoz, vihették a bakot, vitték is, vagy vitték az áldozati állatot, a bárányt, és ugye bűnbánatot tarthattak. De miért, miben volt más az az Úrért valóba? A nagy engesztelésen. Pontosan.
Mert tulajdonképpen arról szólt a nagy engesztelési
igen.
Nap maga.
Maga a nagy engesztelési nap, igen, úgy van, ahogy Juliska mondja, az arról szólt, és azért kellett az Úrért bevinni a főpapnak, de csak is a tulok után vihette be, ugye, hogy az addig a szentélyre áthárított bűnök, mert ugye megvallotta a bűnös a bűnét, a főpap ugye a vérrel mindig bevitte a szentélybe, vagyis hát előtte rákente az jó illattétel oltárára és az égő áldozati oltárnak a szarvára a vért, ezzel úgymond áthárította a megbánt bűnt a szentélyre. Ott volt a szentélyen. De ugye egy évben egyszer meg kellett tisztítani a szentélyt az ráhárult bűnökért. Ezért vitte be a főpap az Úrért való bakot, baknak a vérét. Annak a baknak a fejére nem vallottak meg bűnt. A tulok fejére ugye meg kellett vallani a főpapnak a bűnt, és úgy vihette be önmagáért és a háza népéért, de az Úrért való bakra nem vallottak meg bűnt, mert az Krisztus bűntelen áldozat életét jelképezte. Annak a vérnek bűn eltörlő ereje volt. Tehát amikor az bevitte a főpap, és megkente vele a jó illatétel oltárának a szarvát, és amikor hintett a frigyláda elé, akkor ezzel úgymond megtisztította a templomot az addig ráhárult bűnöktől. És ezután a főpap kilépett, fölvette a főpapi ruháját, és rátette ugye Azazel bakjának a fejére a bűnöket, és az elvitte a pusztába, és ezáltal tiszta volt a szentély, és tiszta volt Isten népe. Most szerintetek, amikor azt mondja Pál itt, hogy mivel, hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, erről van szó? Erről van szó.
Azon az
úton, amelyen ő ment be a Jézus vére által. Tehát mi olyan időben élünk, amikor az Isten azt szeretné elvégezni a mi életünkbe, hogy el is törölje a mi bűnünket. Ugye mi nagyon sokszor megbánunk bűnünket, megbánjuk a bűneinket. Ezt meg is kell tennünk. De azt mondja az Isten, hogy ember, ez most már kevés. Nekünk, akiknek az Isten mindent kijelentett, ez kevés. Az Isten szeretné eltörölni a mi bűnünket. És amikor azt mondja az ige, hogy azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, akkor azt mondja az Isten, hogy ember, én annyira szeretlek tégedet, gondold ezt végig, hogy amibe az Ószövetség idejében még csak be sem pillanthattak illetlen szemek, mert azonnal meghaltak volna. Most gondold végig, te ember, hogy Krisztus teste által, vagy a Krisztus teste a kárpit, és ahogy a kárpit ketté hasadt Jézus kereszthalálakor, megtöretett az ő teste, úgy megszűnt a kárpit. És azt mondja, ember, neked most már bizodalmad van. Te beléphetsz a szentek szentjébe. Nekünk bizodalmunk és reménységünk van arra, hogy megállhatunk az Isten törvénye előtt. Megállhatunk az Isten törvénye előtt, és az Isten törvénye nem fog ránk halált mondani. Pedig megszegtük. Miért nem mondhat ránk halált? Mert annyira komolyan vettük, ugye? És itt értjük meg, vagy itt érthetjük meg, hogy itt van különbség, hogy én félelemből akarom betölteni az Isten törvényét, vagy pedig tényleg komolyan veszem azt, hogy az Isten nem változott. Én a lemúlt héten is hallottam azt, hogy az Ószövetségi Isten meg az Újszövetségi Isten az nem ugyanaz. Keresztények tömegeiben él ez, bennem is ezért, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Újszövetség Istene. És most látjuk itt is a zsidókhoz írt levélben, hogy a kettő között nincs különbség. A főpap csak annak a baknak a vérével mehetett be, tehát Krisztus bűntelen élete az ő vére kell, hogy elfedezzen bennünket, különben nem állhatunk meg az Isten törvénye előtt. És ezért mondja a Joel proféciája, hogy jaj az a nap, rettenetes az a nap, mert az Isten ma beszél a világ az Isten törvényéről? Nem beszél. De én azt gondolom, hogy ez számunkra is óriási veszély, nem? Óriási veszély napjainkban, hogy a bűn nem bűn. Ma már lassan a homoszexualitás sem bűn. Elfogadott dolog lesz. És ebbe a közegbe élünk. Szóval akarva, akaratlanul itt kell élnünk, és ezek a dolgok, ezek félelmetesen hathatnak ránk. És az Isten pedig azt mondja, hogy ember, meg kell állni a törvény előtt. És hogyha a törvény nem ad te rád felmentő ítéletet, akkor meg kell, hogy halljál. És a törvény csak egyetlen egy esetben adhat felmentő ítéletet. Hogyha tömjén felhőve burkolózva, Krisztus vére eltörölhette az én bűnömet. Azért mondja az ige, hogy csak az ő vére által léphetünk oda be, a kárpit, azaz az ő teste által. És ez egy új út. És most itt jön a mi reagálásunk erre az új útra, hogy mennyire fontos ez nekem. Mert ugye hát mondjuk, hogy igen, megtértünk, Krisztus Jézusba vagyunk. Mi az, ami elárulja, hogy komolyan vettük ezt az utat, vagy sem? Mi az az életünkben? A szavaink? Nagyon egyszerű dolog, igen. A folyamatos lelki változás, úgy mondja András, a viselkedésünkkel tudjuk bebizonyítani. A viselkedésünk, és sokszor nem azok a viselkedések, amelyre készülünk, nem az úgynevezett szombatnapi szépruhás viselkedéseink, hanem amikor egy-egy bukásunk van, amit annyira szégyellünk, és az ember visszanéz, és elkezdi kielemezni, és akkor látja őszintén, hogy spontán jött belőlem ez a dolog. Nem tudtam volna leállítani se, ugye? Annyira jött. Annyira őszintén és egyenesen adtam önmagamat. És az ember persze, hogy szégyelli, és szeretné ezt a dolgot meg nem történté tenni. De én azt gondolom, hogy igazából ezek a elbukásaink segítenek nekünk. És tényleg jó lenne, ha eljutnánk oda, hogy nem követünk el bűnt, de el is fogunk oda jutni. Mert az egész ószövetségi ceremoniális törvény, Izraelnek az egész Isten tisztelete az Isten törvénye körül forgott. Azért olyan csodálatos rá gondolnunk, hogy minden a szentek szentje körül fordult. Minden azért történt Izrael életébe, hogy megértsék azt, hogy mi történik a szent sátorba belül. Hogy az Isten közöttük lakozott. És az Isten ma is az ő népe között lakozik. De úgy lakozik az ő népe között, hogy most már ő benne akar lakozni. De ugye tudjuk, hogy Krisztus bűnnel együtt nem lakik. De amikor ezeket a bukásainkat szemléljük, és kielemezzük, és kérjük az Istent, hogy mutasson rá éles fénnyel. És amikor tényleg nem akarjuk megmagyarázni, nem akarunk önigazoltak lenni, hanem elfogadjuk azt, hogy elestem. A szó igaz értelmében elfogadom, hogy ebben a helyzetben én most elestem. De utána azonnal ott van az, de ugyan felkelek, ugye? Akkor értékelem Krisztust, akkor járok azon az úton, amely a szentek szentjébe vezet be. Be kell menni a szentek szentjébe. Ezen a földön nem lesz olyan ember, aki nem fog belépni a szentek szentjébe. Csak az nem mindegy, hogy jaj, az a nap, rettenetes, kiállhat meg azon. Mindannyiunknak jaj lesz az a nap valahol. Ugye csak azok, akik már megküzdötték az ő közdelmeiket, azok Jákob éjszakájában túljutnak ezen. Ők már szabadítónként várják majd Krisztust. Akik azonban most nem merik kimondani azt az Isten előtt, hogy elestem, azoknak jaj lesz az a nap. Én azt hiszem, hogy most minden ezen múlik. És hogyha mi tényleg őszintén vállaljuk a szégyeneinket, a kudarcainkat, amelyet nem könnyű vállalni. Azért mondta Jézus Krisztus, sokáig nem értettem azt sem, hogy Jézus miért mondja azt, hogy a szemedet kiválni, levágni karodat, levágni lábodat, és akkor még utána hozzáteszi, hogy jobb néked csonkabonkán bejutni, olyan megfoghatatlan volt előttem, olyan emberi torzó lesz az ember, kéz meg láb nélkül, szem nélkül, nem? És miért mondja azt Jézus, hogy jobb lesz neked csonkabonkán, sántán, bénán, vakon bejutni a mennyek országába? Én azt hiszem, az őszinte mély bűnvallomások azok kéz meg láb levágás. Ha még nincsenek kéz meg láblevágásaink, akkor még nincsenek mély őszinte bűnvallomásaink, elsősorban önmagunk és az Isten előtt. Ezek iszonyú fájdalommal kell, hogy járjanak. De ez ad nekünk új életet. Csak ez segíthet bennünket oda, hogy meg tudjunk majd akkor állni az Isten ítélőszéke előtt. És amikor most visszamenve egy kicsikét a Máté, a Lukácsi igére, Amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, és megállhassatok az embernek fia előtt, akkor Jézus ezt nagyon komolyan gondolta nekünk. Akkor Jézus nagyon komolyan mondta, hogy nincsen más út. Gyötrelem, fájdalom, szenvedés, őszinte önmagunkba tekintés, és nagyon őszinte Krisztusra tekintés. Hogyha leragadunk egy bűnünknél, és megengedjük azt magunknak, amit én is számtalanszor, mi azt hiszem mindannyian számtalanszor megengedtünk, vagy az, hogy felületesek vagyunk. Ó, hát nem olyan nagy dolog ez. Ez ember ezt is megengedi magának. Vagy pedig azt, hogy ilyen öngyötrelembe kezd, ilyen. Számomra döbbenetes volt, amikor a Kolossiba írja ezt, hogy ez hizlalja a testet, amikor ezt hallottam, hogy János elmagyarázta, hogy ez hizlalja a testet, hogy az ember így, hogy hát igen, én méltatlan vagyok, én semmire se vagyok alkalmas, én ilyen meg olyan vagyok. Ez messze nem Krisztus. Ezt egyszerűen testvérek nem. Ha győzni akarunk, ha komolyan vesszük az idők jeleit, a rendeleteket holnap után az új évben meg fogják hozni, egyre szigorúbbak lesznek, egyre ellehetetlenebbek lesznek. Komolyan veszem-e azt, hogy én nem erre figyelek? Mind a mellett, hogy figyelek rá. Értitek, ugye? Nem azt kéri az Isten, hogy ezeken ne törődjünk. De azért az én gondolatomnak nem ez van a közepén. Az én gondolatom közepén az van, hogy készülök a Szentek Szentjébe. Mert az ige azt mondja, hogy nekünk adventistáknak reménységünk, bizodalmunk van a Szentek Szentjébe való bemenetelre. És ha számot veszünk arra, azzal igen nagyon komolyan, hogy most vagy én árulom el, vagy engem árulnak el. Nem lesz harmadik út. Csak ez a két út lesz. És igen, látni a szerető Krisztust, de látni azt is, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Nem tudjuk fölmérni, mert minden kegyelemmel elegyített, ugye? Még a legszörnyűbb bűn is ma, ami ezen a földön megtörténik, az még kegyelemmel elegyített. Hogy mit jelent az, hogy nincs kegyelem, azt nem tudjuk. Tapasztalatilag nem tudjuk. De az eszünkkel tudnunk kell, mert nagyon sok bizonságtételt kaptunk erről. És én azt szeretném, hogyha tényleg komolyan vennénk az új évre ezt az ígét, hogy bizodalmunk, reménységünk van a szentélybe való bemenetelre, hogyha nem engednénk meg magunknak azt, hogy bármi más ezt a gondolkodást felülírja, és hogyha őszintén szembenézünk bűneinkkel, úgy, ahogyan Krisztus fényébe tudunk. Most, amikor ma ragyog a nap, hogy elindultunk, megint ránéztem az ablakokra, és az volt, hogy micsoda különbség. Minden kis porszösszenetet megmutat a fény. Ugye? Látszik. Az Isten így fog bevilágítani az életünkbe, hogy minden meglátszódjon. És hogy mi lesz ebből, menjünk oda zárásképpen, egy gyönyörű Zsoltár van, amiről Cuni beszélt, a kedvesség ömledez Jézus Krisztus ajkán. Ez pedig, hogyha jól emlékezem, Cuni segít, ez a 45. vagy 45. Zsoltár, ugye? Abban vannak gyönyörű gondolatok, ami megint olyan, amiről emlékeztek Orsi mesét, a parázs, meg a tűz, meg a hal. Azért ne felejtsük el ezeket a gondolatokat. Igen. A 7. versről olvasnánk egy pár verset. 45. Zsoltár 7. versétől. Trónodó Isten örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társait fölé. Mirha álloé kárcillatú minden öltözeted, elefántcsont palotából zeneszólva vidámítnak téged. Királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, oféri aranybal. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát neki. Nem gyönyörűek ezek a versek? Szebb, mint akármelyik szerelmes vers, nem? Amikor ezt olvassuk, mindig gondoljuk arra, hogy a vőlegény így kívánkozik a mennyasszonya után. Én amikor egyik reggel ezt elolvastam, tényleg úgy, hogy kijöttek a könnyeim, hogy Krisztus így készül a mi fogadásunkra. Neki mi ilyen fontosak vagyunk. De azt mondja, hogy királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felül királyné áll Ofíri aranyba. Ezek mi vagyunk. Ez az ő népe. És azt mondja, hogy amikor még annyi minden visszahúz bennünket erre a földre is, és nem tudjuk elképzelni sem, hogy ettől el lehet szakadni, akkor azt mondja, hogy hallj csak leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát neki. Én azt kérem mindannyiótok számára és a magam számára is, hogy soha ne felejtsük el ezt a királyt, aki már annyira kívánja a mi szépségünket. És Ofíri aranyban fogunk, ugye a kegyelem az a Fridládának a teteje, az aranyból készült, a kegyelem az az arany jelképe, és az Isten népe Ofíri aranyba fog ott állni. És a vőlegény már annyira készülődik, hogy a mennyasszony szépségét már lássa. Én azt kívánom nektek, hogy sok elesésünk legyen olyan értelemben, hogy sok ilyen ablakon átvilágított fény, hogy tényleg merjünk igazán elesni, de merjünk igazán fölállni is, mert ebből lesz az Ofíri arany. Ebből lesz az, hogy feledd el atyát házát, ne gondolj vele, feledd el ezt a földet. Feledd el, én hazát készítettem neked. Én veled akarok lenni. Jó Isten, áldjon meg így bennünket ebbe az új évbe, hogy ez mindig ott legyen a szemünk előtt. Amen.
Köszönjük Istenünk, hogy te nem változol. Hogy neked a mérce most is ugyanaz, ami az Ószövetségben is volt. A te törvényed az a világegyetem alkotmánya. És a te törvényed szent színe előtt kell megállni mindenkinek, aki élni akar. Azoknak is majd, akik nem az életet választották. Köszönjük Istenünk, hogy te megmutattad, hogy az Ószövetségben milyen pontosan be kellett tartani az utasításokat, hogy a főpap beléphessen, és utána ki is léphessen onnan. És a te népednek bizodalma, reménysége van. Ma már a megnyílt úton keresztül, az új élő úton keresztül, hogy a törvény színe előtt áll meg. De csak is tömjén felhőbe gyilkolózva Krisztus elfedező vérével. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent pontosan jól elrendeztél, hogy mi megértsük azt, hogy a te szereteted és a te igazságod az együtt jár. Köszönjük, hogy a király készül a mennyasszony fogadására. Köszönjük Istenünk, hogy szépek lehetünk, gyönyörűségesek. És köszönjük, hogy ez sokszor pont abból fakad, amit mi elképzelni se tudunk az eleséseinkből. Hiszen minden elesés után, ha élő hittel fölállunk, már egy jobb, tisztább élet áll előttünk, hiszen tanultunk a hibából. Urunk, áldjál meg így bennünket az elkövetkezendő éven is, hogy ne a rádió hírei, ne ez az iszonyatosan kavargó, mozgó világ töltse be a gondolkodásunkat, hanem mindent fölülírjem az, hogy a szentek szentjébe van reménységünk belépni. Áld meg így a mi életünket, Jézus Krisztusért. Amen.